A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, kedves hallgatók, és jó reggelt, kedves Ács Gábor, aki itt van velem a stúdióban. A Millás reggeli stúdió ez most egy jó 3,5 órán át, itt a Rádió Café 98.0-án. Szevasz!
Szevasz!
Létszes, mondd el a hallgatóknak, hogy én ki vagyok, ezt tudom, hogy bonyolult ennyi év után, de azért tudod, ezért kell, hogy vas sodronyból legyenek az idegeim, hogy túléljem ezeket.
Mi történt már megint Kántor Endrével? Jól megkavarta már a reggeli beköszönést is.
Hogy általában. Én nem kavartam
meg. Általában is?
Szépen elmondtam,
kicsit
hogy jó reggel.
Kicsit azt tudom.
Na hát igen, ugye eddig bírtam, tehát a Vamageddonnal együtt a sok-sok gyerekek által hazahordott valami közül az egyik végül csak elkapott. Úgyhogy kicsit megmakkantam így gégeileg, de itt vagyok, és szerencsére nem járt olyan tünetekkel, mint amilyennel ez a kór most jár, és szedi áldozatait szerte az országban, ami sokkal súlyosabb, mert hőemelkedés, láz, izomfájdalom, és stb.
Megpodcastalanítottátok a műsortárat, kérdezi a hallgató, csütörtök péntek is kimaradt. Nem, csak most utána néztünk, a podcast felelős tréfarépát fogyasztott, és a pénteket szerda néven töltötte föl.
És igen, megjavítom.
És miután a szerda látszik utolsónak, ebből a, úgy tűnhet, hogy a csütörtök és péntek hiányzik, pedig a szerda az még most a péntek, de már nem sokáig, mert meg lesz javítva, úgyhogy ott van fönn minden elvileg, csak egy kis...
Minden ott van.
Egy név, egy elnevezés félrement, úgyhogy elvileg minden hallgatható és a helyén van. Azt mondja, hogy... Holnap beöltözök újságíró tanoncnak, és bemegyek a stúdióba lábatlankodni. Gondolom, ti se vennétek észre, mint a kórházakban medikusnak beöltözött madarat. Hát arra híre utal a kedves hallgató, hogy valaki áll doktorként, kuruzslóként járt be, és hát végzett olyan tevékenységeket, amelyeket csak orvosnak lenne szabad. Ismét van hallgató, aki elesett a Vemageddonban.
Ja, igen, sajnos én is kiestem.
Igen?
Ja, képzeld el. A legdurvább módon estem ki. Tehát védőfelszereléssel közlekedtem. Egyetlen egyszer kellett bemennem egy plázába. És ott nem estem ki.
Igen?
Tudtam, hogy milyen veszély van, ezért felhelyeztem a védőfelszerelést, és Entrexet üvöltettem ezerrel, hogy még a kis foszlánya se jöjjön be. Kiválóan megúsztam, majd este el kellett mennem egy neves PR cégnek az évente megrendezett karácsonyi eseményére, amit mindig különböző igazán fineszes borbárokban csinálnak. Na most ugye, amikor bemész egy ilyen borbárba, ahol folyik a champagne, a Crème de Loire és hasonló dolgok, ott a fene gondolja, hogy beraknak egy olyan válogatást, ahol ez a második szám. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Én azt gondolom, hogy legalább tartsunk már ki a Snobéria mellett, kedves barátaim, és akkor legyen már valami tök más zenei válogatás, mert ott tényleg tehát letolt gatyával értem.
Ott nem számított.
És egyáltalán nem számított, úgyhogy ezt ki is fejeztem a rosszalásomat.
De az ugye feldolgozás nem számít.
Az
ugye?
Nem számít, sajnos.
Jó, Schmidt Andi megmenekült, mert ő is már úgy érkezett, hogy neki is lőttek, mert hogy a gyermeke zongorán elkezdte játszani. Nem, az nem,
nem
számít.
Ér, csak az van, az nem ér.
Attila hallgatónak az osztálykarácsonyon lett vége tegnap. Gondoltam, gyorsan befalom a pizzámat, és valami dumával eltűnök, mielőtt megszólalna, de nem voltam elég gyors. A harmadik zene persze ez volt. Hát ennyi. Most taktikát váltok, és vadászni fogom. Induljon a Vem Hunters, írja ő. Köszönjük igen. Szépen. A Gézu félpercese pedig ma reggel. Ezek az egyre rövidülő nappalok olyanok, mint a szabadtüdős merülés. Csak ki kell bírni a holdpontig, és jó lesz. Igen. Igen, ilyenkor hold. Már az első napot várom, amikor már idefelé közlekedve nem teljes sötétségben érkezem, és utána el lehet kezdeni várni azt, egy újabb hónap, amikor már induláskor is látszik a világosodás. Egyébként pedig, ugye január elején lesz majd a forduló, odáig még van egy kis idő, viszont képzeld el, hogy elrontottam.
A
reggeli hőmérséklet belépett a biciklis sávomba, de erről nem tudtam, mert nem készültem rá.
Micsoda?
Figyelj, 6-7...
Szeretném. Mit van neked?
6-7 fok fölött már bringázok.
Szibasz.
És tudtam volna biciklivel jönni, mert nyugodt 9 fok van most igen. reggel. Nagyon-nagyon kellemes.
És jön a meleg front, Németországból érkezik, a mai hőmérsékletet hallgattam, 6 és 11-12 fok közötti hőmérsékletek lesznek szerte Németországban. Ez a meleg front ide bejön, és megkapjuk ugyanazt, amit karácsonykor eddig, most már az elmúlt jó pár évben mindig. Ugye voltak ilyen 17 fokos szilveszterek is. Talán olyan meleg nem lesz, de elég meleg
lesz. De karácsonynak kicsit visszahűl, tehát ez a hét lesz.
Majd meglátjuk.
Nagyon furcsán enyhe meleg, aztán utána meglátjuk. Hát ugye az a hideg, a nyár az kiesik, mert meleg, mert akkor megizzadok, akkor azt úgy nem szeretek izzadtan, úgyhogy egy szűk tavaszi sajnos és őszi időszak az,
olyan biciklizésre alkalmasnak nyilvánítottam. Mint közös ismerősünk, híres hacker, etikus hacker, oktató, kiberbiztonsági szakember.
Guru,
és ő azt szokta posztolni, hogy gyönyörű szép ilyen napsütéses nap, és akkor azt írja alá, hogy már megint esik, ma sem futok.
Ja, hát én ha posztolnék, akkor sokszor kiírtam volna, hogy holnap kezdem a futóedzés sorozatot. Minden igen. nap, holnap.
Köszönjük szépen, aki megírta Mihálovics Andrásnak azt, hogy Szaturnália van, ez minket egyáltalán nem érdekel, teljesen hidegen hagy. Minket az sokkal érdekel, jobban érdekel, hogy Lázár nap van, ami ugye egy kanonizált ünnep Magyarországon, csak úgy, mint az Orbán nap, de ez teljesen más most. Ez...
Figyelj, még van egy fontos kérdés, idén is lesz Spotify-os 24-es játszási listátok?
Igen, de azt hozzá kell tenni, és mindig bele is írom, hogy ezért én molyolok bazisokat, ezért ez az én listám. A Gábornak nincsen listája, mert a Gábor nem molyol rajta sokat.
Hát egyszer-egyszer belevettél az én részemből is párat, mert küldök neked akkor olyat, jó, de nem akarom szétkontárkodni.
De lesz, szóval igen.
Te listád, de miért jön szembe minden nap egy hír arról, hogy fölháborodott a férvilág a Spoti idei összefoglalója miatt? Hát nem az a funkció, hogy ad neked egy listát, hát... és ott van, hogy mit hallgattál. Hogy mit,
fura, nem tudom.
Mit lehet ezen fölháborodni? Mit lenne
hogy
itt az elvárás?
Hogy, a repről beszélgetünk, hogy tehát, hogy nem, tehát fura dolgot hozott ki, hogy mi volt a kedvenc számod idén. Mert így...
Nem az, amit sokat hallgattál?
Hát figyelj, én ezt azért nem tudom megállapítani, én is furcsáltam, amikor megkaptam, és nagy örömmel megnéztem, de én nekem azért más a dolog, mert nagyon sokat használom munkára, meg zenekutatásra. És akkor így nem tudom megállapítani, hogy ez most ez tényleg így van, vagy nem.
Nálam meg a nagyjából a teljes családi portfólió alapján.
Mert ugye, majd mindenki azt hallgatja.
A közös utazásoknál a kocsiból nyilván az
én... Na én ezt nem csinálom, én mindenkinek csináltam külön cuccot, és van egy otthoni közösünk, abban mindenki belekontárkodhat, és akkor nem rontja el az én algoritmusomat.
De nekünk nagyjából mindenkinél stimmelt.
Na tehát hát akkor jó,
kis
nem tudom.
Volt, hogy nem értem ez a háborgást. Erről egyébként bírnám, hogyha havonta küldenének ilyet. Tök kíváncsi. Jó, meg lehet nézni benne, egy kicsit eldugva.
Hát de hogy... Szerintem egyébként jó pofán csinálják.
Szerintem is, ügyes.
Ja.
Azt mondja, hogy kedves Ácsúra, 6,7 tized fok, az már emberesen meredekám hátszelt. Én köszönöm, hogy írja a biciklis hallgató. És azt mondja, hogy Morgan Freeman kantársak, remélem nem a Mackó elvtársnak kellene olvasnia a biciről küldött nem olyan forgalmas városi beszámolót. Klinikáké, körúté, művésznőjé, egészen faja még, tűész, hűha, csak megtréfál papa bicilő a végére.
Nem
a...
tud elolvasni.
Nem, itt most ebbe belebonyolódtam. Tűész, mínusz 1,2 oszt 15.
Ez még nem a...
Megeszi az ember.
Ez ja, még nem a, ja, nem, okay, a baki tehát, műsorunk,
értem,
kedves
tehát a, ha jól értem, akkor a mínusz 1,2 fok az már hideg, a plusz 15 valóban megeszi az embert. Ja, akkor az én bringázási sávomra, a hőmérsékleti elviselhetőségi sávomra volt ez reakció, csak nehezen bírtam kihámozni, ha egyáltalán. Azt mondja, hogy én úgy újabb bukta, Instát követve hasalt el a hallgató. A Vemageddonban egy kósza reklám alatt sikerült benyalni, egy másik hallgató hozzád hasonlóan a vírus nyalta be. Pár hete hasmenést okozott.
Ja, van ilyen is, igen,
aztán
sajnos.
Aztán a vírus magaslati levegőre vágyott, fölkuszott az orromba. Jobbulást kívánunk akkor ennek a hallgatónak is. Endre, ezt te miért kaptad ezt a fotót a... Fánkok, csokis fánkokról?
Az úgy néz ki, mint egy dubai csokis makaron szerintem, de lehet, hogy fánk.
Jó, oké, oké. Na, dubai csokis témát kikerüljük. Ahogy múltkor beszéltük, tényleg rácuppant a sajtó aznap, az mindenki nap, megírta a maga rendkívül részletes
cikkét. Igen, jó, Istenem, és csináltak belőle tesztet is, most... kirakták az Instára. Jaj, olyan izgalmas.
Én ezen röhögtem, hogy nagyjából tudtuk, hogy melyik lap, melyik szerzője, Istenem, mit fog írni róla, és a tippversenyben majdnem 100%-os találati arányal sikerült de végezni, az itthon megcsináljuk jobban, és szar az egész, az tényleg végigment úgy, ahogy lehetett számítani a most meg nem nevezendő országos portálokról.
Igen.
Na,
én azt gondolom, hogy...
Ja, nem, még köszöntsük a...
hát elmondtam én már, hogy Lázár nap van, úgyhogy...
De az ünnepelteket még nem mondtuk.
Ja, az igaz, az tényleg igaz. Nézzük meg a híres születésnaposokat.
Nézzük.
Hát te kit emelnél ki? Csak nem Ferenc pápát?
Még senkit, mert most elugrottam onnan, tessék, de mindjárt kiemelem.
Csak nem Bene Ferenc olimpiai bajnok magyar labdarúgót,
nem,
aki 1944-ben született.
Nem, képzeld
el. Csak nem
el.
Bill Pullman amerikai színészt, a világ egyik legjobb karakterszínészét, a zseniális filmekben.
Mert méghozzá azért nem, mert észrevettem, hogy a pénteki adásmenetet sikerült megnyitni.
Ja, értem. Na, hát akkor figyelj,
segítünk.
Semmi gond. És... mert a pénteki menetnek az 13-a volt, ugye, az úgy volt föltöltve, mintha szerda lenne, és ráadásul 15-eként. Én ezt most orvosoltam, beletettem szépen azokat a hiányzó részeket is, úgyhogy most már gyakorlatilag minden ott van a millestegeli.hu-n. És akkor még azt szeretném mondani, hogy Milla Jovovich.
Igen, én Milla Jovovich és Szinetár Dóra, akiket este nézegettem.
Egy
igen,
év
igen,
különbség. Jovovich egy évvel fiatal, öregebb, mint Szinetár Dóra.
Idősebb.
Öregebb.
Jó, olyan nincs.
Idő, jó, rendben, idősebb. Hát adjuk ezt.
Szépkorúbb.
Ja, én ilyen hülyeséget
mondjuk a nálunk fiatalabb a színésznőkre, igen. Hát jellemző.
Paul Rodgers angol rockénekes is ünnepel. Leghíresebb száma?
Ő hol énekel?
Mi volt a leghíresebb Paul Rodgers szám? Mindenki ismerte, folyamatosan játszották.
Na.
Folyamatosan.
Na, nekem már nem emlékszem.
Hát a, például a Bad Company zenekar.
Ja, akkor igen.
Jimmy Page két stúdióalbumán rengeteg. Hát. De a leghíresebb a Free.
Így.
Az All Right Now. Az Paul Rodgers.
Ja,
a világ
okay.
egyik legismertebb okay. riffje.
Igen, 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 igen. Jó, oké, okay, akkor megvan egyértelmű. Miért nem így mondtad? Miért
hát,
nem így kezdted?
Mi az, hogy miért nem így? Hát gondoltam, ismered.
Most már igen?
Énekelt azt, ha jól emlékszem, énekelt a Freddie Mercury emlékkoncerten is. De nem biztos, de úgy valahogy úgy rémlik.
Na,
na
hát,
jó, mindegy.
Az említettek közül.
Hát nem egy, nekik fogunk
egyik
most.
Egyik zenekar sem tartozott a kedvenceim közé az említettek közül, de szerintem a te portfóliódba, hogy azt hallgatom, jobban
beleillett. Hát a Bad Company is, igen, meg a Free is beleillene.
Na igen, igen, igen. Nekem tőlem kicsit távol áll.
Majd utána nézek, hogy mit lehet még kihalászni Paul Rodgers-től. Nagyon jó kis. Igen, a Queen plus Paul Rodgers formációval, igen. Köszönjük szépen annak, aki ezt gyorsan megírta. Nem, most egy...
Nem vele kezdesz.
Még egyet kell aludni, azt mondom. Michael Kiwanukával kezdünk.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok. Egy pár beszéddel kezdjük.
Na, jöhet.
Kérem, nyilatkozzon a vagyoni körülményeiről. Egy gépjármű van a tulajdonomban, valamint 10-15 millió forinttal rendelkezem, ami egy lakás eladásából származik. Ez a párbeszéd október 21-én zajlott le a Budapest környéki törvényszéken a bíró és a minisztériumokon átívelő úgynevezett minisztériumi korrupciós büntetőügy kulcsfigurája H. Anita között. Ő egy 43 éves pályázatíró, és ő az egyetlen a vádlottak között, akivel vádalkut kötött az ügyészség. A 24.hu cikkéből idézek, amely arról szól, hogy miután egy elég komoly korrupciós háló épült itt ki, az ügy 2022 áprilisában robbant ki, több helyszínen csaptak le minisztériumi tisztségviselőkre, és kenőpénzért cserébe visszanemtérítendő Európai Uniós támogatások elnyerésében működtek közre, és volt itt pénzügyminisztériumi referens, pályázatíró, minden kormánytisztviselők. A lényeg az, hogy közülük egyedül tehát Hánita volt az, akivel egyességet vádalkut között az ügyesség, most viszont a 24 kitúrta, hogy hát az imént idézett párbeszéd a vagyoni helyzetéről az hát úgy nem volt köszönő viszonyban sem a valósággal, mert egy csomó érdekeltséget, ingatlant elhallgatott a bíróság elől. Hát Marbellán, Dél-Spanyolországban luxus lakás, aztán egy horvátországi nyaraló, egy Mészáros Lőrinc érdekeltségű hotel szomszédságában, aztán egy dubai luxus lakás, aztán egy szegedi luxus lakás, római parti, bizalmi vagyonkezelő útján, édesanyjával közösen, úgyhogy egy kis megvezetés történt. Ez tehát a pénzügyminisztérium, vagy a hát minisztérium, amikor átívelő úgynevezett korrupciós ügynek a legfrissebb fejleménye, illetve a háttér, amit a 24-en lehet olvasni.
Hát a pénzügyminisztérium az úgyis megszűnik, mint tudjuk, úgyhogy azon már nem fog átívelni.
Az önálló pénzügyminisztérium szűnik
pontosan,
meg.
Pontosan.
Ami viszont így most nagyon érdekes lett, tegnap a jegybank elnöki meghallgatásán Varga Mihály, aki most a jegybank elnök lesz, már nem igen. Most, hanem márciustól a jegybank elnök lesz, pénzügyminiszterből avanzsál jegybank elnöki, elmondta, hogy kiket visz magával. És hát ennél nagyobb, tehát komolyabb kulcsembereket nem is vihetett volna. Tehát elviszi a pénzügyminisztériumból azt az államtitkárt, Banai Péter Benőt, aki a költségvetésért felelős. Megy az államadósságkezelő központ
konkrétan
vezetője.
Konkrétan a fiskális politika alkotói mennek be a jegybankba.
Plusz az államadósságkezelő...
Akkor hogy lesz itt elválasztva a fiskális és monetáris politika?
Az el lesz választva.
Hol lesz a fiskális politika?
Nem az a kérdés, igen, hanem hogy akkor ki lesz itt a gazda elmek, hogy akkor hogyan alakul
hát
át itt
tudjuk,
az,
hogy ki
új,
lesz
az új minisztériumban.
Nagy.
Na jó, hát úr egy, személy, egy személyben egy, ő sem igen. Tud mindent csinálni, vagy ő annyira.
Te csak azt hiszed.
Jó, az államadósságkezelő központ vezetője Kurali Zoltán is megy a jegybankba. Pont amikor jön az az időszak, amikor nagyon-nagyon fontos lesz, hogy hogyan vezényli le az AKK azt a várhatóan több százmilliárdos
az
kiáramlást az állampapírokból. Igen, tehát itt azért fölveti a kérdéseket, hogy akkor ez most hogy lesz.
Ott lesz az, amikor lesz végre helyettük. Bemutatják egymásnak Mr. Shitet és Mrs. Fent, és kiváló...
Na, nem tudjuk, hogy lesz, de hát nem a legjobb időzítés, amikor pont nagyon
tudod,
fontos időszakban kulcs emberek távoznak.
Csak akkor fáj, ha nevetünk. Ez van. Figyelj, még annyi mindent tehát, kéne mondani, már nekem csak egy hírem maradt, mert azt el akarom mondani, a Népszava cikke ma reggel. Óriási teherautóforgalom zúdulhatna Budapestre januártól, de a főváros és a kormány ritka összhangja gátat szabhat ennek.
Na.
Úgy lehet, hogy jön a nagy alku, legalábbis a Népszava szerint, mert hogy egyik főispán, úgy hívják őt, hogy ugye egy Sára Botond, fideszes megfúrta, majd a kúria júniusban elemeszelte a fővárosi önkormányzat teherautók forgalmát szabályozó rendeletét, uh-huh. És akkor erről indul a cikk, és itt különböző módosító javaslatok vannak, és közben a Kurta fővárosnak kedvező és így rendkívül ritka passzus legkevesebb 1,7-1,8 milliárd forint bevételhez juttathatja évente a fővárosi önkormányzatot. Hogyha ezt a passzust nézzük, amit kiegészítenek egy törvényt, és ez lehetővé teszi a helyi önkormányzatoknak, hogy saját területükön hozzájárulási díj megfizetéséhez kössék az adott területen megengedett legnagyobb ösztömeget meghaladó tehergépkocsik és ilyen járművek behajtását. Úgyhogy izgalmas sztori, hogy ebből lehet, hogy pénzhez jut a főváros, hogyha ez így alakul. Meggondolják egy páran, hogy ez megéri-e nekik, és így nem történik meg az, amitől sokan féltek. A Népszavában lehet ezt olvasni. Na, menjünk a tőzsdére.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát izgalmas szitu volt, mert Európában egy negatív hullám söpört végig, Amerikában viszont alapvetően a down kívül emelkedni tudtak a nagyobb piacok, a Nasdaq eléggé komolyan domborított 1,3%-kal. A VIX Index egyébként elég nagy pluszban van, 6,5% körül láttam, úgyhogy a volatilitás is megnőtt, ennek ellenére Európában, mint mondtam, nem volt túl jó a helyzet. Sokan a bitcoinra figyelnek, a Tesla befektetők is jó híreket kaptak, szét is tépték, a részvényt új célárat fogalmaztak meg. Itthon viszont a hazai nagypapírok vegyesen teljesítettek, a MOL és a Magyar Telekom pluszban fejezte be a kereskedést, a Richter és az OTP esett. És hogyha megnézzük, akkor a Magyar Telekom 0,8, a MOL 0,5%-os pluszban, az OTP 1%-os mínuszban, a Richter 1,5%-os mínuszban, de hát ugye az OTP volt a legnagyobb forgalom, körülbelül 6 milliárd, ezt követte a MOL 1 milliárd 300 millióval, aztán 700 millióval a Richter, és 0,5 milliárddal a Magyar Telekom, ez tehát a sorrend. Külföldön viszont volt egy csomó izgalom, például amire felhívtam a figyelmet a múltkor, folyamatosan tépik ezt a papírt, és ott van most már a csúcson, ami azért érdekes.
A melyik?
A Rigetti Computing, mert konkrétan már meghaladja az Nvidia-nak a forgalmát, és csak a tegnapi napon 17% fölött, majdnem 18%-os pluszban szárt, és most is az első a sorban, hát ugye a Quantum Cloud.
Ez, hány dolláros papír? Mert ugye azért ez fontos, hogy...
Igen, nagyon fontos, 8 dolláros papír, 8,43.
Igen, a sokszorosa.
Csak idén 220%-ot emelkedett.
Értem, csak hogy darabra számolják a forgalmat, tehát ez nem árfolyam értéken van, mint nálunk, amikor a forgalomról beszélünk, tehát azért az összességében sokkal-sokkal kisebb forgalom, tehát darabra több forgott belőle, azért ezt érdemes hozzátenni, igen.
Összértékben is számolják a forgalmat. Tehát,
persze, ugye, csak úgy nyilván sokkal alacsonyabb az Nvidia-nál még.
Ez így van, abszolút. Viszont érdemes rá továbbra is odafigyelni, mint mondtam, hiszen a kvantum számítástechnikának az új úttörőjéről van szó, a Quantum Cloud Services platformnak az üzemeltetőjével, úgyhogy erre azért továbbra is érdemes figyelni.
Amúgy hát lényegében az idén leggyakoribb mint alapján ment a kereskedés. Fele részvény erre, fele arra, a Nasdaq-en több fölfele, a New York érté tőzsdén több, amelyik lefelé ment, technológia fölül teljesített, kiemelkedett most például az Alphabet, és a Tesla is folytatta száguldását a stratoszféra irányába, újabb nagy csúcs, újabb 6%-os emelés már az 500 dollárt közelíti.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van, megjött Schmidt Andi, beleásított a mikrofonba. Ebből is látszik, hogy hírekre...
Próbálta fölpörgetni, de gyorsabb volt a rendre, a vége már behallatszott.
Tudsz egyáltalán olyan hírt, ami nem ilyen ásítós?
Biztos.
Olyan hírt?
Felborzolod a kedélyeinket?
Tudok.
Ajjajjaj. Na jó, akkor halljuk ezeket. Ja, igen. És el kell, hogy mondjuk, hogy 2024 sztárja, a második negyed év mindenképpen Andi mamája. Andi mamája, aki különböző süteményeivel látja el a stábot folyamatosan, és ezért őt hozsadnázzuk itt, úgyhogy gyerekek, nagyon szépen köszönjük.
Hetek óta csak süt.
Hát ez figyelj.
Hogy a gyerek, hogy az unokái tudjanak vinni az iskolába sütikéket, és a lányai tudjanak vinni a munkahelyükre.
Na majd a Viberünkre is kirakom ezt a kis képet Andi mamájáról, mármint, most... hogy nem a süteményeiről.
Most úgy, kivételesen hogy... ilyen száraz apró süteményt hoztam.
Hát azért nagyon jól néz
a többi, a többi is van, de azt mondtam.
Na jó van, jöjjenek a hírek akkor, de előtte egy rakat okos morzsa még.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 13 perc van december 17-én kedden, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És itt van Kántor Endre is, akitől kérdezik többen is, hogy mi is volt ez a kvantumos részvény?
Amit a múltkor is mondtunk, és amikor beszéltünk a kvantum számítástechnikáról, hogy miért ugrott meg az alfabetnek is az árfolyama, ez a Rigetti, RGTI, Rigetti Computing Incorporated, és a Soundhound, igen, a Soundhound-dal együtt egy ilyen év, utolsó negyed év, 2024 utolsó negyed évének mind a kettő egy óriási sikersztoria. Hogyha 52 heti változást nézzünk, a Soundhound az már 655%-os pluszban van, a Rigetti 575. Igen, ahogy lehet tudni, a piaci kapitalizáció az nem akkora nyilván, mint az Nvidia-nál, tehát azért még van egy út, mert az Nvidia-nak ugye ilyen 3,3
nem is azt kapitalizációról beszéltünk, hanem
dollár.
A forgalomról, tehát az
a forgalom az brutál, az 226 millió volt a tegnapi napon.
Darab részvény.
És az Nvidia pedig 233. Úgyhogy igen.
Azt mondja, azért vannak a spotin felháborodva sokan, mert egy nagy kirúgási hullám volt, és a listát meg az AI készítette, és rossz minőségű lett. Hát nekem nem tűnt föl eddig is. Lehet, hogy eddig nem AI készített listának gondoltuk, hanem az eddig is az algoritmus
csinált. Én azt hittem, hogy eddig is AI volt.
Hát szerintem is, nem, nyilvánvalóan. Tehát...
nem a bangladesi néni
csak
csinálta.
Lehet, hogy nem AI-nak hívtuk, hanem az algoritmus állította össze, vagy még más volt a neve előző években.
Lehet, hogy volt
is,
emberi szem rajta. Tudod?
Pont ugyanilyen volt, mint eddig, és soha nem vártam el, hogy soha nem is gondolhatott arra senki, hogy ezt ember készítse. Úgyhogy na, ez ennyit a Spotify-ról.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Na hát akkor fontos változás jön jövő év elejétől a befektetők számára, a magyar befektetők számára. A januárban indított tartós befektetési számlák idő előtti feltörése után az SZIA-n felül már szociális hozzájárulási adót is kell fizetni, de hogy mekkora lesz a teher, pontosan hogy van a szabály, van-e befektetői roham, mi történik, ezt kérdezzük Tabányi Mónikától, a Concord Értékpapír privátbanki igazgatójától, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Illetve kezdjük onnan, hogy mikor változott a szabályozás, amit most megváltoztatnak, illetve januártól ugye változik, szigorodik.
Igen, ez nem egy új keletű történet. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy a mostani szabályváltozás az lehet, hogy már annak a rohamnak az eredménye, ami az elmúlt másfél évben, vagy tavaly július 1-től kezdődően bekövetkezett a TBS számlák nyitását tekintve. Tehát az a jogszabályváltozás, ami bevezette a szociális hozzájárulási adót a kamatjövedelem mellé, az tavaly július 1-től hatályos, és ennek eredményeképpen, bár ugye egy megtévesztő, hogy kamatjövedelemhez kapcsolta a jogszabály ezt a plusz 13%-os szociális hozzájárulási adót, és így az adóterhet összességében 28%-ra emelte, ugye a kamatjövedelem az jó részt a befektetések terén, a befektetési jegyeken keletkezett nyereséget érintette. Tehát, hogy most ne arra gondoljunk, hogy a kamat az az, ami ilyen kuponszerűen akkor leválik egy kötvényről. Nyilván ez a kötvényekre is vonatkozik, de a nagy kör, amit érintette ez az új adóteher, az a befektetési jegyeken keletkezett nyereség volt.
Ugye itt arról beszélünk, hogy ha a mezei értékpapír számlán tartjuk, akkor a nyereség után kell ekkora összegeket kiperkálni. Ellenben, hogyha tartós befektetési számlán tartjuk a befektetéseinket, akkor erre vonatkozik egy kedvezőbb elbírálás, kedvezőbb szabályozás, és ezért vándoroltak oda nagy összegek az elmúlt másfél évben, ugye?
Így van, tehát tavaly július 1-ben életbe lépett ez a plusz 13%-os adóteher, és ez arra ösztönözte a megtakarítókat, vagy tudatos befektetőket, akik eddig is ismerték a TBS-nek a kedvező adózását, hogy csak olyan befektetéseiket tartsák TBS-en kívül, tehát normál értékpapír számlán, ami eleve már adómentes.
Állampapír, ez az értékpapír, gyakorlatilag.
Ez az állampapír.
Meg ingatlan alap talán, ugye még?
Így van, tehát a 2019. június 1 után kibocsátott állampapírok, azok teljesen adómentesek, maga az instrumentum, ez teljesen felesleges betenni TBS-re, ez nyugodtan maradhat normál értékpapírszámlán, és egy kedvezőbb adózása van az ingatlan alapoknak, ingatlan alapbefektetési jegyeinek, annyiban kedvezőbb, hogy itt csak a 15%-os SZIA-t kell megfizetni a jövedelem után, erre nem vonatkozik ez a plusz 13%-os szocho. Ugye és akkor július, tavaly július 1-től, hogyha megnézitek, akkor egy nagyon-nagyon jelentős ugrás következett be ennek következtében a TBS számlák számában. 275 ezer körüli TBS számla volt tavaly június végén, ez több mint 100 ezerrel nőtt meg, tehát több mint 35%-kal ez alatt az 5/4 év alatt tulajdonképpen, és az itt befektetett összeg, ami meg nyilván ez hozamokat is tartalmaz, de ennél jóval jelentősebb mértékben közel 65%-kal ugrott meg, ez plusz 2200 milliárd forintot jelent. Uh-huh. Tehát nagyon tudatosan úgy viselkedtek a befektetők, hogy akinek eddig még nem volt TBS-e, vagy nyilván volt, azt gondolom, hogy ismerték a befektetők ezt a konstrukciót, csak úgy optimalizálták a befektetéseiket, hogy minden olyan eszközt, ami különbözött a eleve adómentes állampapírtól, azt betettek TBS-re. Tulajdonképpen miért? Azért, mert hogyha nem tette be, akkor a befektetési jegyet, akkor egész biztos, hogy 15% SZIA-t és plusz 13% szocot fizetett utána, a nyereség után. Ha betette TBS-re, akkor az történt, hogy a TBS-en keletkezett jövedelem az az SZIA jogszabályok alatt, az SZIA rendszeren belül egy teljesen más típusú jövedelem, ezt úgy hívják, hogy tartós befektetésből származó jövedelem. Tehát ahogy valami bekerül a TBS-re, elveszíti az adott instrumentum kamatjövedelem jellegét, vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem jellegét, és az egész, mint egy nagy persely adózik tartós befektetési jövedelemként. Így, hogyha felbontja a befektető véletlenül ezt a TBS-t, mert nem tudja 5 évig megtartani, amikor már teljesen adómentes lesz a hozama, akkor a felbontás után csak idézőjelben a 15% SZIA-t kellett megfizetnie, vagy ha 3 éven túl bontotta fel, akkor a 10-et. Tehát igazából nem volt plusz szankciója annak, hogy valaki TBS nyitott, azon fektetett be és felbontotta, mert ugyanúgy a normál SZIA-t fizette meg rá, a szocót pedig egyáltalán nem.
Rosszabbul nem járhatott, legfeljebb csak jobban, hogyha megtartja sokáig, ha meg nem tartja meg.
Egyáltalán nem járhatott rosszabbul, tehát egy elhalasztott adófizetése következett be tulajdonképpen, mert ha nem tette egy TBS-re, akkor egész biztos azonnal SZIA, ha TBS-re tette, akkor csak akkor, ha felbontotta, és csak SZIA.
És csak SZIA, és akkor ez változik most meg, ugye? Hogy most már nem csak SZIA.
Nem csak SZIA, ez változott most meg, ezt nagyon tudatosan használták a befektetők, nagyon-nagyon jelentős számban nyíltak emiatt új TBS-ek, és kerültek rá TBS-re a megtakarítások, úgyhogy itt most egy korrekció történt be meg ebben a jogszabályban. Hát a rossz hír az, hogy ugye a TBS felbontása esetén most így, 3 éven belül a 15%-os SZIA-hoz ugyanúgy kapcsolódik a 13%-os szochó, és hogyha 3 éven túl, tehát 3 és 5 év között kerül felbontásra a számla, akkor pedig a 10%-os SZIA-hoz egy 8%-os szochó fog kapcsolódni. Mi ebben a tulajdonképpen extra rossz hír, az az, hogy még eddig a szocó csak a kamatjövedelemhez kapcsolódott, a tartós befektetésből származó jövedelem gyakorlatilag mindent tartalmaz a TBS-en belül. Tehát, hogyha te neked Nvidia részvényed volt a TBS-en, akkor ugye, abból származó árfolyamnyereséget is ugyanúgy SZIA plusz szocóval fogod adózni a felbontod. És ami ugye eddig is a TBS sajátossága volt, de szerintem el érdemes felvinni a figyelmet, hogy ez egy forintos nyilvántartás. Tehát, hogyha valaki a TBS-en belül eurós, dolláros, devizás denominációs befektetéseket tart, akkor a TBS-nek a hozama, a lekötési hozama, az az induló forintérték és a záró forintérték, vagy felbontáskori forintérték közötti hozam lesz. Tehát az is be tud következni, hogy mondjuk akár euróban a befektetés értéke szinte nem is növekedett, de egy jelentősebb forintgyengülés következtében a befektető tulajdonképpen a forintgyengülést adózza le. És így az a felbontás, ez most már nagyon-nagyon nem éri meg, azt gondolom. Egyrészt azért, mert nem csak a kovat...
Hoppá, most elment a hangod egy picit. Egyrészt azért, ott tartottuk, egyrészt azért, mert, és akkor utána nem hallottunk egy másodpercre.
Tehát, hogy nagyon nem éri meg felbontani ezek után a TBS-t. Mert ez a szocho kiterjesztés, ez a nem csak a kamatjövedelmet érinti, hanem mindent a TBS-en belül a teljes lekötési hozamot, a részvényárfolyamnyereséget, devizaárfolyamnyereséget, mindent.
Okay. Azt nem egészen értem, hogy ezt miért úgy kommunikálják, hogy mintha eddig a gazbefektetők egy kiskaput kihasználtak volna nyerészkedésre, ha egyszer az állam fölkínálta a lehetőséget, hogy ezáltal támogassa azért a hosszabb távú befektetéseket, és valaki ennek megfelelően cselekszik.
Ugyanez volt a kata kommunikációnál is.
Tehát... Jó, akkor ez szintisztán egy kommunikációs... akármi, ugye, hogy kiskapuzzuk azt a
dolgot.
Én
azt gondolom, hogy tehát még inkább a hosszú távú befektetéseket ösztönzi ez a szabály, ez a módosítás.
Tehát érdemes 5 évig megtartani,
úgy nagyon-nagyon nem éri meg, így van. Nagyon éri, tehát 5 évig kell megtartani, úgy kell gondolkodni. Egyébként nagyon-nagyon jelentős az adott árahozamon.
De azért nyilván az állampapír felételelés, illetve az állampapírban tartásnak a nemes célja is ott lebeghetett a törvényalkotó szem előtt, gondolom.
Szerintem lehet ez alkalmazkodni, tehát ki lehet alakítani úgy egy portfóliót. Valójában mindenki azért jellemzően vegyes portfóliót tart a magasabb hozam érdekében kockázatos eszközöket, részvényeket, hogy ráhozama legyen egyáltalán egy portfóliónak. Tart kötvényeket is, tart állampapírt is valamilyen részben. Ezt most úgy érdemes optimalizálni, hogy a egészben gondolkodni a portfólióról, és az állampapírrészt nyugodtan lehet normál számlán, mert az eleve adómentes, és minden egyéb a portfóliónak a kockázatosabb kitettségét, vagy amitől a valósan a reálhozamot várjuk, azt tegyük be TBS-re, és tartsuk meg 5 évig.
Utolsó fontos információ, ugye aki idén beteszi, tehát a gyűjtőév az idén decemberben zárul, és jövőre indul a TBS számla, az még a régi konstrukcióban működik, ugye? Tehát ezt érdemes akkor még idén meglépni.
Igen, tehát a december 31 után nyitott TBS-ekre vonatkozik ez a módosítás. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a 2025 felhalmozási évű TBS-ekre, illetve még azt is érdemes elmondani a hallgatóknak, hogy akinek 2019-es TBS-e van, és most jár le december 31-én, azt még meg tudja hosszabbítani, tehát felhalmozási év nélkül tud egyből hosszabbítani, mert annak az újrakötésének a dátuma is december 31, tehát ez a hosszabbítás is még a régi szabályok szerint fog működni.
Oké, nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat.
Még a végére
hogyha még egy jó hírt hozzátehetek ez az egészhez, mivel ez az egész jogszabályváltozás, ez a veszélyhelyzet ideje alatt érvényes, ezért esetleg számíthatunk arra, hogyha az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusnak vége lesz, akkor ezek a szabályok kivezetésre kerülnek.
Hát ez is a hosszú távú gondolkodásnak a...
Örülök, hogy te ilyen optimista igen. vagy, én személy szerint meglepődnék, hogyha ez így történne, de okay. legyen úgy, bízunk benne.
Nem, figyelj, mindig legyünk okay. optimisták. Nagyon szépen köszönjük.
Én csak idéztem a jogszabályból. Ja, ez a veszélyhelyzet okay. ide az.
Oké, okay. jó, köszönjük,
köszönjük szépen. Nagyon-nagyon boldog békés ünnepeket nektek.
Sziasztok!
Tabányi Mónikával beszélgettünk a Concord Értékpapír privátbank igazgatójáról a TBS kapcsán, ugye a változásokról, adóváltozásokról. Megyünk tovább, lesz majd Budapest rovatunk is, nem sokára beszélünk az appról, köszönjük szépen az információt, jöjjön most a Boot Juice, októberben jelent meg ennek a kaliforniai Davis-beli zenekarnak az új lemeze, és a ritka már az olyan az ensemble, ahol 7 tag van, és a jó régi formulákat követik, tehát fúvós szekció, lányok, fiúk vegyesen, és nagyon jól tolják ezt a funk americana kombót.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, egy pár budapesti hír. Az egyik, ami nagyon érdekes, ugye, hogy hát már konkrétan lázadás van. Tehát fideszes képviselők is kritizálják az új lomtalanítási rendszert. Ez ritka egyetértés. Ugye a jövőre Budapesten bevezetendő új lomtalanítási rendszerről van szó. A főváros kormánypárti és ellenzéki vezetői a Vitézi Dávid vezette Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén szólaltak fel. És Kis Ambrus azt mondta, ugye, ő a főpolgármesteri hivatal főigazgatója, hogy soha nem gondoltam volna, hogy egyhangú lázadás tör ki a fővárosi önkormányzat egyik bizottsági ülésén. A kormány, illetve az általa kiválasztott konceszor ellen.
Mert ugye a mohó megszüntetné úgy, ahogy van a házhoz jövős lomtalanítás rendszerét, hanem kijelölne néhány pontot, ahova majd el kell vinni a tudok, nem egészen értem, hogy...
De mi a baj?
Hát, hogy ezt hogy gondolják? Tehát, hogy valakinek mondjuk nem fér be az autójába, amit elvitetne, vagy, hát meg egyáltalán kényszerítené, vagy
hát, egyszerűen figyelj,
nincsen neki ez eszköze, akkor van házhoz jövős kihívós rendszer, de ha jól tudom, az külön fizetős, ugye ez fölmarad.
Figyelj, megmondom őszintén, hogy nem tudom, az biztos, hogy szerintem az a rendszer, ami most működik, az egy agyrém. Uh-huh. Tehát ebből a szempontból én értem, hogy változtatni akarnak rajta.
Az, hogy sokakat irritál nyilván.
Hát ez egy agyrém szerintem. Tehát,
jó, akkor, és ráadásul, jó, akkor hogy lehetne ez a... jól csinálni?
Ja, majd én most megmondom, hogy 5 perc vagyok. Alatt.
Hát persze.
Inkább azt kérdezem tőled, Gábor, hogy honnan a csodából kerül elő ennyi szar évről évre? Nem úgy van, hogy kilomtalanítunk egyszer, és akkor utána, tehát hány szekrény van, meg régi cucc, meg ilyen.
Hát elhasználódnak a dolgok idővel.
Hát de eznek ki van zárva, hogy évről évre ennyi
hát de látod,
mennyiségű ennyi. Hulladék.
Hát de most mire utolsz? Hát ennyi és kész. Hát most jó. Nem biztos nem hozzák sutyiba haza az emberek, hogy újra kidobhassák a következő évben.
Nem vagyok ennek szakértője, hogy ezt hogy kéne csinálni. Azt lehet látni mondjuk Nagy-Britanniában pontosan ilyen telepek vannak, ahova vinni kell a dolgokat, és nincs olyan, hogy a városba mászkálsz, tele van szórva minden hulladékkal. Hát bennül a maffia, és
az a helyzet
foglalják
elő.
A terepet.
Hát, ha jól értem, az a különleges helyzet, hogy ellenzéki, fideszes, mindenki képvisel, együtt fölháborodik, de Kántor Endre egyetért a változtatással
nem.
az újrend.
Nem, ez ferdítés. Nem akkor, mondtam, hogy egyetértek. Hát azt mondtam, hogy...
Doda a gyűjtőhelyekre, az új rendszer, amit a mohú javasol. Nem azt mondtad, hogy az jó?
Olyan vagy, mint a modern újságíró, amikor már azt is megmondja, hogy én mit mondok. Ezt mondtam.
Hát ezt, akkor fejtsd ki, mert akkor félreértettem.
Azt mondtam, hogy a jelenlegi rendszer egy agyrém szerintem.
Igen?
És változtatni kell. Az, hogy az új javaslat az nem kidolgozott, és azt még csiszolni kell, vagy változtatni valahogy úgy, hogy mindenkinek jó legyen, szerintem az biztos. Én nem vagyok szakértője ennek, ezt is elmondtam, és azt mondtam, hogy utána kéne nézni, hogy máshol, hogy működik ez simán, sikamlósan. Például mondtam egy angol példát, okay. ahova telepekre kell vinni ezeket a hulladékokat.
Na, hát ez lenne az új rendszer. Pont ezt javasolja
hát a mohó. Azt, hogy mik a részletei az új rendszernek, azt nem tudom, hogy ott hogy
értem,
működik.
Értem, jó. Tehát a jelenlegi szar, csináljanak egy jobbat, de hogy hogyan az én nem értek, oldják meg, de igen, legyen jobb.
Hát pontosan.
Értem. Jó. Oké.
Okay. Mert most ezt nekem ki kellett volna itt találnom egy személyesen itt a Millás reggeli stúdiójában?
Lehet, hogy túlságosan leegyszerűsödik ez az agyamban ez a történet, de én nem látom, hogy lehetne ezt úgy szofisztikálni, hogy jobb legyen. Tehát vagy kijönnek érte, vagy neked kell odavinni. A kettő között kell dönteni.
Nyilván el lehetne dönteni, mint a többi hulladékudvaros dolognál, hogy bizonyos cuccokat te tudsz odavinni, amit nem tudsz odavinni, azért alanyi jogon kijönnek, mint hogy egyébként egy különböző településeken van. Nálunk évente egyszer.
Ez a mostani rendszer. Ez a mostani.
Hát akkor az miért nem működik?
Hát azért, mert erre, nyilván ami az embereket a legjobban zavarja, hogy erre ráépült egy iparágáról, egyébként egy tök hosszú
nem ez a mostani rendszer, Gábor. Hát amikor kijönnek érte, akkor az egész kerület, igen, tehát hogy az egész kerület elkezd egyszerre lomtalanítani.
Na jó, hát akkor azért csak haladtunk, tehát kisebb vagy rövidebb időszakokra hát, kellene.
Igen, valamilyen
vagy,
módon, igen.
Tehát a mostanit reformálnád azért így te is, van, hogy ne van. Legyen ekkora felfordulás, ekkora káosz, ekkora
de itt mindent kiraknak ide, tehát itt nincs olyan, hogy mit tudom én, tárgyakra valamiféle méretlimit, vagy bármiféle, hanem egyszerűen mindent kidobálnak, amit szemétnek ítélnek.
Na jó, hát akkor ebből még várjuk, hogy mi lesz.
Na mi lesz a Budapest Go-val, arról is beszéljünk.
Lesz benne egy gomb.
Milyen
felszállok gomb?
Hála a jó Istennek. Látod?
Nem kell a vonalkódhoz furakodni, és a embertársaid hónajszaga alatt átslisszanva éppen odaérni, hogy még beolvasódjon a többiekkel együtt a kód, hogy bemutathass, hogy felszállhassál a járműre. Tehát ezt már, mikor érkezik a jármű, te mindenféle tolakodás nélkül rá nyomva erre a felszállok gombra QR kódos szerencsétlenkedés helyett is megoldhatod ez a új fejlesztés.
Ez nagyon jó.
Ami egyébként tényleg tök jó. Egyébként én országbérletet, amikor vásároltam, akkor ugye a MÁV-nál vettem először, de utána próbáltam a budapesti rendszerben, a Budapest Go-ban megvenni, de miután a Budapest Go rendszerben vetted, akkor kellett folyamatosan ezzel szórakozni, ezzel a beolvasással. MÁV applikációs vásárlásnál meg erre ugye nincs lehetőség, akkor nem, akkor mindenképpen csak be kell mutatni, akkor beolvasás szerencsétlenkedés nélkül kellett bemutatni, azért szoktam vissza, hogy a MÁV-nál veszem meg az ország bérletemet, a MÁV-abban, nem pedig a Budapest Go-ban, de akkor így most, hogy a rendszer egyszerűsödik, én is vissza fogok állni, és akkor maradok majd a Budapest applikációnál, hogy akkor, ha már eldöntetem, hogy kint keresztül költök, akkor ezzel Budapestet tudom például támogatni. Nem, nincs nagy jelentősége, de eddig volt ez a kényelmi különbség a kettő között. A lényeg az, hogy a napi jegyig lemenőleg lesz ez a változás, tehát az eseti jegyeknél továbbra is marad a beolvasós rendszer, és ez nyilván csak a metró bejárataknál, leolvasásnál, vagy hogyha elsőhajtós felszállásnál a járművezetőnek be kell mutatni, akkor érdekes, illetve érvényes. Az applikációt frissíteni kell hozzá, és akkor onnantól kezdve meg kell, hogy jelenjen majd ez a gomb, és ez könnyíti, tehát a felszállok gombot kell keresni, és így könnyebben és egyszerűbben utazhatunk majd.
Sziasztok, a Madarász Viktor utca 14 számtól az OTP székházig daruzási munkálatok miatt lezárták az utcát, Madarász Viktor utca 14-től az OTP székházig. Köszönjük szépen, és többen írták, hogy hulladékudvarok vannak, például Győrben is, minden udvaron fél tucat hatalmas konténer különféle hulladéknak egész évben nyitva van, még a hétvégén tökéletesen működik, és hozzák itt a különböző példákat, például Dániában lakótelepek mellett fedett tárolók, ahova levihetik a nem használt dolgokat egész évben a lakosok, és akkor valakinek tetszik, akkor például elviheti onnan, ami neki kell, de hogy ott például úgy működik tökéletesen. És volt egy ilyen, hogy az emberek fejében kéne rendet rakni, hogy mi a szemét és mi a lom többek között, úgyhogy...
Ez igaz, persze.
Érdekes vitákat generál, meg hozzászólásokat ez a téma, és mi most megyünk tovább, megnézzünk egy kis előzetest a napköziből, aztán utána pedig pulzus rovatunkban. Arról fogunk beszélgetni, hogy a fiókgyógyszertárakról mit tudunk, fél évi bizonyítványt osztunk rövidesen, tehát ezek után, a blokkok után.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na nézzük ezeket a fiók gyógyszertárakat. Ugye most már fél éve működhetnek gyógyszerész fizikai jelenléte nélkül a kistelepülési fiókpatikák. Hát ugye a rendelette, ami ezt lehetővé tette, ezzel kapcsolatban már korábban is éles szakmai vita bontakozott ki, és ez úgy tűnik, hogy azóta sem csitult, de akkor nézzük meg, hogy látja ezt a szakma. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke dr. Hankó Zoltán van itt a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mi a véleménye most, így a fél éves bizonyítványt tudunk osztani ezeknek a fiókgyógyszertáraknak?
Akkor, amikor ez a jogszabályi korrekció bevezetés előtt volt, többször mondtam azt, hogy egy hibás helyzetfelmérésre, helyzetértékelésre adott rossz választ a fiókgyógyszertárak gyógyszerész nélküli működésének a lehetővé tétele. Azt kell mondanom, hogy elvi alapon fogalmaztam meg ezt az akkori álláspontomat, és ez továbbra sem változott.
Uh-huh. Miért mutatott a gyakorlat elvileg? Előírták, hogy 15 percen belül online vagy valamilyen kapcsolat révén gyógyszerésznek közre kell működnie, akkor is, hogyha a helyszínen nincs jelen. Ez ezek szerint nem valósulható meg, vagy sok a probléma a rendszerrel, mióta elindul?
A napi gyakorlattal kapcsolatban különféle információim vannak, de azt kell mondanom, hogy nem nagyon látok, vagy nem nagyon ismerek olyan beteget, aki, hogyha gyógyszertárban ott van, gyógyszerével kapcsolatban kér valamit, és annak a kérésnek a megvalósítására, vagy a megválaszolására még 15 percet fog várni. Tehát ez az élettől, tehát a napi gyakorlattól egy kicsi elrugaszkodott elképzelés, hogy majd akkor 15 percen belül egy gyógyszerésznek valamilyen távolságból, telefonon, hát gondolom, hogy döntően telefonon lesz lehetősége arra, hogy egy vitás helyzetben, ami akár egy gyógyszer helyettesítés, akár gyógyszerek közötti kölcsönhatásoknak a problémája, mellékhatásokkal kapcsolatos kérdésnek a tisztázása, vagy egyáltalán a gyógyszertárba bejövő beteg egészségi panaszának a megfelelő megoldására, vagy kezelésére valamilyen gyógyszer, vagy egyéb egészségterméknek az ajánlása. Na most ez nagy valószínűséggel az esetek jó részében kihullik a rendszerből, ebből fakadóan nyilván a beteg kap ellátást, tehát én azt nem mondom, hogy nem kap ellátást, de a kritikus vagy problémás helyzetekben nem biztos, hogy azt a segítséget megkapja, amire neki szüksége lenne. Ez az egyik része. A másik része, hogy a városokban vagy nagyobb helyeken az embereknek az orvosokkal való kapcsolatuk, bár az utóbbi időben több helyen hallom, hogy egyre nehezebben érik el a házi orvosaikat, de ezeken a nagyobb településeken ennek a lehetősége biztosított. Na most ezeken a pici, apró falvas településeken, ahol fiókgyógyszertárak működnek, és azok is nehezen, olyan kevés a lakos, hogy az ottani orvosi ellátás is hát az esetek jó részében minimálisra torul. Magyarul, hogyha van egy egészségi problémája annak a betegnek, aki bemegy a fiókgyógyszertárba, előtte nagy valószínűséggel még az orvosával sem nagyon tudott egyeztetni. Tehát innentől kezdve ő potenciálisan olyan helyzetbe kerül, amit egy tökéletes jó ellátásra kondicionált szakember, hát azt kell mondanom, hogy nem igazán örül neki.
Az lett volna a következő kérdésem, hogy milyen arányban fordulnak a betegek olyan kéréssel, kérdéssel a patikában föltűnő, a pult mögött álló személyhez, ami gyógyszerész tudást kíván. Tehát nyilván, ha valaki kivártja a receptet, nem kérdez semmit, és a többség valószínűleg egyszerűen megoldja, tehát azért viszonylag csekély számban merül fel olyan kérdés, hogy gyógyszerészre van szükség, de amit elmondott abból, az körülbelül egy vidéken, ez arány jóval nagyobb ezek szerint. Pontosan azért, mert nem biztos, hogy orvostól érkeztek, ugye?
Kétféleképpen érdemes ezt a kérdést megközelíteni. Az egyik az, hogy melyek azok a szituációk, amelyekben jogszabály írja elő, hogy a beteg gyógyszerésztel konzultáljon, illetve a gyógyszerészt jelen legyen és konzultáljon a beteggel. Tehát ez a jogszabályi része. És van a napi gyakorlat, amikor viszont a betegek, azt kell mondanom, hogy nagyon sokszor nem csak a gyógyszereikkel, hanem az egészség termékekkel, tehát amelyek gyógyszertárban vásárolhatók is, olyan információt igényelnek, amelyiknél viszont az egyetemet végzett szakembernek a felkészültsége, ismeretanyaga, látóköre, probléma megoldó képessége mindenképpen segít neki. Tehát itt lehet nyilván fókuszálni, és kell is fókuszálni arra, hogy mi az, amit jogszabály előír, de a napi gyakorlatban ezek a fajta konzultációk lényegesen nagyobb számban fordulnak elő. Én most százalékos arányt nem tudok értelemszerűen mondani, napi gyakorlatból mondom, nagyon-nagyon sok esetben van olyan problémája, kérdése a betegnek, amelyik nem jogszabályi előírásokból fakad, és a gyógyszerésznek a segítségére van szükség. Nem. Azt kell még, azt kell még látni, hogy az esetek jó részében egy gyógyszervásárlás, és itt most elsősorban a gyógyszertárban a vény nélkül kiváltható gyógyszerekre gondolok. Úgy gondolunk, mintha ez egy folyamatnak az első lépése lenne. Tehát, hogy bemegy a beteg egy gyógyszertárba, adott esetben kér egy gyógyszert, a gyógyszerész vagy a munkatársa odaadja neki, elköszönnek egymástól és kész. De ez a döntési folyamatban, hogyha valamilyen egészségi problémájáról van, szóval ez nem az első lépés, hanem az első lépés magának az egészségi problémának a felismerése, és onnantól kezdve van szükség arra, hogy döntsön arról, vagy döntsünk arról, hogy ennek a személynek most akkor adott esetben valamilyen életmódváltásra van szüksége, vagy valamilyen termékre. Ha termékre, akkor gyógyszerre, vagy valamilyen egyéb egészségtermékre, és hogyha gyógyszerre, akkor adott esetben orvosi konzultációt követően, vagy pedig orvosi konzultációt megelőzően. Tehát egy döntési fában tulajdonképpen nagyon sok esetben a harmadik, negyedik pozíció az, amikor magának a terméknek a vásárlására kerül sor. Na most akkor, amikor a gyógyszertárban a beteg a gyógyszerésszel találkozik, abban az 1-2-3 perces időintervallumban a gyógyszerész a maga gyakorlata kapcsán föl tudja mérni azt, hogy itt tulajdonképpen elegendő-e egy termékvásárláshoz segítséget nyújtani, vagy pedig ezt a döntési fát végig kell járni a beteggel. Tehát egy leegyszerűsített módon gondolkodunk erről a kérdésről, de a napi gyakorlatban, hogyha azt akarjuk, hogy a gyógyszerek valójában a betegeknek a javát szolgálják, és ne egészségkárosodással járjon a használatuk, akkor ezekre a dolgokra a szakembereknek, a kollégáimnak figyelni kell.
Ja, ugye ezt nagyjából ennek a nagy részét egy szakasszisztens nem tudja, mert én a saját tapasztalatból úgy gondolom, hogy 99%-ban olyan kérdésekkel vagy kérésekkel fordultam az ott jelenlevőkhöz, amit egy szakasszisztens is tud számomra biztosítani.
Egészen biztos, hogy önnek ebben igaza van, és önnek olyan az egészségkultúrája, egészségműveltsége, állapota egyáltalán az egészséghez, a gyógyszerekhez való viszonya, hogy ezt meg tudják oldani. Ugyanakkor a rutin feladatokban értelemszerűen a szakasszisztensek is megfelelő felkészültséggel járnak, de vannak azok a kritikus helyzetek, amelyeknek a kezelésére bármennyire szeretem és tisztelem is őket, a felkészültségük nem elegendő.
Oké. Várható-e valami változás, vagy mondjuk a döntéshozók illetékesek elégedettek a rendszerrel, és azt mondják, hogy ez így jó, ahogy van, tehát fél éve lépett életbe ez a bizonyos gyógyszertári rendszer, amelyben a szakasszisztensek elegendőek, nem kellenek gyógyszerészek.
Én arra emlékszem, hogy viszonylag régóta benne vagyok a szakmapolitikában, hogy 2007 környékén született már egyszer egy olyan politikai döntés, hogy az egygyógyszerésszel működő gyógyszertárak nyitvatartási idejének 30%-ában nincs szükség gyógyszerész jelenlétére. Tehát volt már ilyen. Uh-huh. És körülbelül egy két-két és fél éves időintervallumot követően kiderült, hogy ez nem igazán működik. Most, és akkor visszaállt a korábbi rend, hogy gyógyszertár, akár közforgalma, akár fiók gyógyszertárról van szó, gyógyszerész jelenlétében lehet csak nyitva. Én nem tudom, hogy erre a fajta politikai döntésre sor kerül-e most, és hogyha igen, mikor. Ugyanakkor továbbra is az álláspontom, hogy az a jó a betegnek, hogyha gyógyszerésszel találkozik.
Uh-huh. Oké. Okay. Okay. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és jó munkát.
Én köszönöm, minden jót kívánok önöknek is. Viszont hallásra.
Viszont hallásra. Dr. Hankó Zoltánnal, a Magyar Gyógyszerészi Kamera...
Gyógyszergyár, kamera, mindent. Elmondom én.
Nem tudom, én valamit be kell, hogy vigyek. Hogy
Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. Jó. Ő, és egy érdekes kérdést vett fel a hallgató, bár ezt szerintem most a mostani beszélgetésben túl hosszú lett volna, hogy ugye nem csökkentve a gyógyszerészek szakmai tudását, de a tájékoztatás, ajánlás jellemzően lexikális és statisztikai alapokon nyugszik. Uh-huh. Kérdés, hogy az AI nem jöhet-e szóba? Lásd például képalkotó rendszerek hatékonyságát. Szerintem simán szóba jöhet bizonyos esetekre. De ha az olyan AI kell, tehát azt nyilván egy jó motort ki kell erre művelni. Lehet, hogy most a gyógyszerészi kamarának, illetve a szakszervezeteknek erre nincsen kapacitása, de szerintem előbb-utóbb úgyis ez lesz. Most is az van, ugye, és itt ki is derült, amit dr. Hankó Zoltán mondott, hogy lényegében, hogyha komolyabb probléma van, bármilyen egészségügyi, orvosi ellátás vagy ilyesmi, akkor a legtöbb embernek utaznia kell, esetenként nem is keveset. Úgyhogy hát erről beszélgettünk Pulzus rovatunkban.
Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Na hát itt vannak a konkrét javaslatok, amit nálad hiányoltam itt a... Hogyan alakítsuk át a személy, vagy a lom szállítást? Azt mondja, hogy a kertvárosban és vidéken megoldották helyben, minden harmadik ház kertje hulladékudvar, ez nyilván a poén része volt, de a...
Nem, ezt én mondtam, tehát hogy ezt mondtam, hogy ez megvan oldva egy csomó helyen,
tehát a
vidéki városokban.
Például itt van a Pomázi példát írják a hallgatók, mindjárt megtalálom, de miért nem működhetne a gyűjtőpontos rendszer? Akkor a évente egyszer kirendelhet a ház konténert, azon kívül el kell vinni. Tehát valami hibrid rendszerben gondolkodnak a hallgatók, és azzal megspórolható lenne,
hát figyelj,
a mostani
kuplerály megoldás. Hát figyelj, nyilván ez lesz, szerintem, mert itt közelíteni kell az álláspontokat. Valószínűleg a konceszor ajánlata az túlságosan meredek volt, a képviselők meg ellenkeznek ezen, meg fogják ezt beszélni, és kialakítanak valami hibrid rendszert remélhetőleg. Az, hogy gyakorlatilag tényleg megjelennek a bolgár és román rendszámú autók, szétdobálnak szana szét mindent, bemész Budapesten sétálni valahova, nem tudsz sétálni, mert gyakorlatilag csupa szemét, minden törmelék, ugye a legtöbbször az a legviccesebb az egészben, hogy ezek az ezzel foglalkozó hiéna csapatok, ezek ott a helyben széttörnek dolgokat,
ne aminek mondd,
az alkatrészeit
mert, lakom,
viszik el, ugye, házunk... és a többit, a törmeléket, azt ott hagyják.
Igen, de egyébként meg én egy, a mi házunkban a földszinten lomisok laknak.
Na, jó, ráadásul.
Kemény. Bár hozzáteszem, ha bármi lomtalanítani való dolgom van, akkor lemegyek az utcára, és az kocsiukra földobom. Na. Vagy leteszem a ház. De nem is ez, hanem, hogy egyébként meg hozzáteszem, hogy nálunk, ha lomtalanítás van, igazad van, szétdobálják minden, de az másnapra el van pucolva. Valahogy ez, hát, mindig lemegyek, ez ott ugye, nincs még egy, már semmi.
Még egy fontos kiegészítés, Budapesten is vannak egész évben nyitvatartó hulladékudvarok, ahol 150 kiló per év mennyiséget budapesti lakcímkártyával ingyen szelektálva bármikor bevihetsz. A Pomázi példa, amit megígértem, évente egyszer kérhet a ház konténert, viszont abban is bele kell rakni a hulladékot, és azt három napon belül ingyen elviszik, tehát évente egyszer. Ez is egy
és most gondolj bele még ezekre a lomisokra, hogy most ugye fel van nagyjából osztva, reggel vagy már éjjel megjelennek, mi lesz, hogyha egy helyen van? Ezek gyilkolás?
Háború!
Nem tudom, ki lesz? Hogy döntik hát, el? Iszonyú sok lom is
igen,
van.
Hát ez ugye, ez brutális. Ez nem szürke terület, ez inkább fekete.
Ennek a szociális részét is kezelni kell, hogy ezt egy-egy
az biztos,
teljesen egyértelmű.
Róka Koma, kedves hallgatónk, nem esett el a Vanmageddonban, mert hogyha nem ismeri fel, és nem tudja, hogy szólt, akkor hiába mondják neki, úgy nem érvényes, úgyhogy ő még ébren és talpon. Onódi nem, azt mondja, hogy mi volt? Igen, itt van. Sziasztok, tegnap kiestem a munkahelyemen ráadásul. A harmadik adventi gyertyagyújtás közben tanár vagyok. Esélyem nem volt, végig kellett hallgatnom a dalt mosolyogva. Hát ez van. Egyre többen hullanak el, ha van Vanmageddonban.